Sziasztok! Ez a Zcast, a HVG fenntarthatósági podcastja. Én Fajt Federika vagyok, és köszöntelek titeket a 6. évad első adásában. Ma szó szerint mélyreásunk, és a talajok és termőföldek minőségéről és egészségéről fogunk beszélgetni Víg Vitália talajökológussal és talajegészség szakértővel. Élelmiszereink 95%-a a talajból származik, ezért mindenkit érint a téma. Annak ellenére, hogy életünk alapja a talaj, a helyzet egyre aggasztóbb. Talajaink 30%-a már degradálódott, és a becslések szerint 2050-re 90%-a degradálódni fog. Ezen kívül talajok minőségének a romlása óriási kárt jelent a gazdaság számára is, Európában több 10 milliárd eurós költséget jelent évente. Az intenzív mezőgazdaság, a túllegeltetés és az erdőirtás miatt a talajerózió már olyan mértéket öltött, ami már nem természetes. Ami még nagyon fontos, hogy a talaj egy véges erőforrás, ami azt jelenti, hogy egy ember élet alatt nem helyreállítható. A cél tehát a talajerózió csökkentése, fenntartható gazdálkodási módszerekkel, illetve a regeneratív mezőgazdasággal. Erről fogunk beszélgetni Víg Vitália talajökológussal, illetve a talajerózió következményeiről, potenciális megoldásokról és a magyarországi, illetve globális helyzetről. Tartsatok velünk! A műsor támogatója a KNTH Életre Való Program, a KNTH új fenntarthatósági kezdeményezése. Köszöntelek a stúdióban, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm, Frederika, hogy meghívtatok.
És nagyon örülök, hogy veled beszélgetetek erről a témáról, mert ahogy mondtad nemrég, a talaj mikroorganizmusok magyar hangjának is szoktak téged hívni, nagyon megtetszett ez a megnevezés. És azzal indítanék, hogy ugyebár 10 évvel ezelőtt hirdette ki az ENSZ a talajok évét, 2015-ben, és hogy mi történt azóta, mi a helyzet a talajainkkal, világszerte, meg egyébként Magyarországon is. Javult azóta a helyzet, segített, hogy az ENSZ egyáltalán ezt kihirdette, vagy ez csak egy ilyen szimbolikus dolog volt, vagy romlott a helyzet?
A helyzet romlott, és javult. A talajoknak az állapota az fokozatosan romlik, és azt nem sikerült megállítani az elmúlt 10 évben. Viszont az elmúlt 10 évben nagyon napirendre került a talaj témaköre. A talajegészség, a talaj élővilága, a talaj minőségének és egészségi állapotának a fontossága az, azt gondolom, hogy egyre inkább a közbeszédbe is belekerül, és nem egy ilyen ismeretlen fekete dobozként, vagy egy ilyen tartó közegként tekintünk rá, hanem az ökoszisztémának a szerves részeként, és az, hogy egy élő szuperorganizmusként látjuk, az azt gondolom, hogy egy radikális változás az elmúlt időkhöz képest, és természetesen ez még egy folyamat, és azt gondolom, hogy Magyarországon még nem értük el a kritikus tömeget a tekintetben, hogy máshogy tekintünk a talajokra, de nagyon közel vagyunk hozzá.
Tehát ez világszinten úgy látod, hogy egy elterjedtebb téma lett, de itthon is már elkezdett beszivárogni, nem is a köztudatba, de mondjuk azért szakmai körökbe.
Igen, én az Egyesült Államokban tanultam talajtant, és most már lassan másfél évtizede végeztem, és akkor kezdett ott ez ilyen igazán forró témává válni. Ugye akkoriban adták ki a David Montgomery-nek a Dirt, vagyis Talaj, a civilizációk eróziója című könyvét, ami elképesztően figyelemfelkeltő volt ebben a témában. És Európában is, hogy az Európai Unió egyre jobban elkezdett ezzel foglalkozni, a klímaváltozásnak a valamiféle hatásait, a szélsőséges időjárást egyre jobban látjuk. Ez a talajokkal összefüggésben van, és az elmúlt, azt mondanám, hogy 5 évben kezdett igazán láthatóvá válni az EU-s agrárpolitikában is. Hát és Magyarországon pedig az igazi nagy áttörés, így természetesen mindig is volt talajról téma, mindig is foglalkoztunk vele, de az igazi áttörés azt gondolom, hogy egy olyan 2-3 éve jött, amikor amikor feleszmélt a szélesebb a talajhoz kötődő társadalmi réteg a probléma súlyosságával kapcsolatban.
Alapvetően mi okozza a probléma súlyosságát? Tehát, hogy mi történt az elmúlt években, évtizedekben, ami miatt ilyen rossz állapotban vannak a talajaink? Olvastam nyilván róla, és ilyeneket láttam, hogy erdőirtás, meg szántás, és nem megfelelő talajhasználat, túllegeltetés.
Igen, na hát pontosan rátapintottál a fő okokra. Ez nem az elmúlt évek, meg nem az elmúlt évtizedek problémája, hanem ez sokkal nagyobb a évezredes ciklusokban zajlik a talajoknak az állapot romlása. És ami ma világszerte történik, és ami miatt rendkívül felgyorsult a talajdegradáció, az igazából az ipari forradalomnak köszönhető. Tehát ott nagyon-nagyon sok változás történt. De visszakanyarodva oda, hogy igen, valóban, ahogy mondtad, az erdőirtás, a nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlatok, és az urbanizáció szoktak lenni így a fő kiváltó okai, illetve negyedikként a nem megfelelő legeltetés, tehát a túllegeltetés. Mezőgazdasági szempontból ez a három. A szántóföldi növénytermesztés, az erdőirtások és a túllegeltetés a legfőbb talajdegradációs okok.
Igazából emögött az van, legalábbis akkor ez a feltételezésem, hogy túl sokan kezdtünk el lenni, nem? Tehát, hogy azért el kellett látni fenntartható módon, tehát gazdaságilag fenntartható módon nagyon sok éhes szájat.
Erről nagyon erősen megoszlanak a vélemények. Tehát vannak olyan hangok is, akik azt mondják, hogy azért a föld lakossága az elenyésző a méretekhez képest, ami a föld méreteit jelenti. Az más kérdés, hogy a természet, tehát hogy az élővilág jelentős részét, a vadon élő állatokat konkrétan lecseréltük domestikált állatokra és emberekre, tehát hogy valóban egyfajta antropó célú domestikált élővilág van most a Földön nagyon nagy részben. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, és visszakanyarodva erre, hogy mi is okozza ezt ugye az ipari forradalom miatt, nem vagyok benne biztos, hogy túl sokan vagyunk, ugyanis elképesztő élelmiszeripari túltermelés van.
Én sem vagyok benne egyáltalán biztos, sőt, én általában azt vallom, hogy nem a népesség számmal van probléma, hanem az életmódunkkal.
Igen, igen, pontosan. Egyrészt azzal, ahogyan élünk, azzal, amit teszünk, ahogy az meg van termelve. És ami az ipari forradalmat illeti, ott a nagyon nagy változások, azok egyrészt az erőgépek megjelenésével jöttek, másrészt meg a vegyiparnak a fellendülésével. És ezzel előtte is volt degradáció, és a David Montgomery könyvére hivatkoztam, ami ugye 2008-ban jelent meg, és most magyarul is megvan a Talajmegújító gazdák kiadásában, abban nagyon kristálytisztán látható, hogy az elmúlt 10 000 év mezőgazdasági történelmében ezek a talajdegradációs folyamatok, ezek nem új keletűek, ezek civilizációról civilizációra megtörténnek. Az óriási nagy különbség ma az, hogy olyan energiák fölött rendelkezünk, olyan gépekkel dolgozunk, és olyan vegyszereket használunk, ami ezt a pusztulást rendkívüli mértékben felgyorsította.
Az ipari forradalom, nyilvánvalóan emberi erő kifejtéssel lehetett
emberi
hozzányúlni.
Emberi és állati erő. Nyilván. Az ökörvontatta.
De nem összehasonlítható a gépek erejével.
Nem összehasonlítható, végeredményben ugyanoda jutunk, csak most sokkal gyorsabban. És ez valahol egy áldásként is szemlélhető, hiszen most látjuk, hogy mi történik, és fantasztikus tudományos ismereteink vannak, elképesztő az információ áramlás, és ennek köszönhetően egy globális méretű cselekvést tudunk létrehozni annak érdekében, hogy ezen változtassunk. Az lenne a fájdalmasabb, hogyha ezt végignéznénk, és annak ellenére ugyanúgy belepusztulnánk, mint ahogy mondjuk a korábbi társadalmak, akár a Mezopotámiát nézzük, vagy a Római Birodalmat, vagy a Nílus völgyét. Ugyanezek a folyamatok mentek végbe, mint amik most.
Hát reméljük, hogy ebben a témában legalább hamarabb felészmélünk, és meg fogunk próbálni cselekedni, mielőtt túl késő. De mondtad, hogy látjuk, hogy mi történik. Gondolom a gazdák elég egyértelműen látják, de az átlagember is láthatja? Tehát, hogy mik azok a tünetek, amik a talaj degradáció, erózió következményei, akár rövid, akár hosszú távon?
Most három dolgot emelnék ki. A legszembetűnőbb, amikor autózunk keresztül az országon, akár hogyha nekiindulunk a Balaton irányába, Somogy megyébe, a Somogyi dombságon, de akár a Vértesbe, megnézzük a domboldalakat. A domboldalak fehérek. Tehát a messzes altalajt szántják a gazdák. Nincsen termő réteg a talajoknak a jelentős részén. Ugye ez a dombvidéken van. Szoktuk azt mondani, hogy ugyanaz Alföldön ez nem probléma. Ott is óriási nagy probléma, ott a szél kapja föl az agyon szántott talajt. Tehát, hogy három nagyon szembetűnő van. Az egyik ugye ezek a lemosódott domboldalak, amiket nagy esőzések idején a közutakon találunk meg, tehát a víz általi erózió, amikor szemmel látható az, hogy mennyi talajt elhord a víz, illetve a szélerózió. Annak a legmegrázóbb példája az az M1-es autópályán történt baleset volt, aminek ez a ez egy két évvel ezelőtt volt, most tavasszal, ugye a böjti szelek idején, ez most második éve lesz. Ez pontosan ezért történik, mert a talajnak a szerkezete tönkrement, ennek a mezőgazdasági gyakorlatoknak, az állandó bolygatásnak, a kemikáliák romboló hatásának köszönhetően a szél egyszerűen csak felkapja a talajt.
És hogyha tovább megyünk, ha jól gondolom, ez azt jelenti, hogy a talaj minősége sem olyan, tehát az, ami benne megtermel, az sem lesz. Nem fog rendelkezni olyan tápértékekkel, amire mondjuk nekünk szükségünk lenne.
Így van, ugyanis ezekben a talajokban hiányzik egyrészt a szerves anyag, ugye a humusztartalom, erről azért mostanában már sokat szoktunk beszélni, hogy ugye a régi, a 8-9%-os csernozium, humusztartalmú csernozium talajok, azok lecsökkentek már a 2-3-4%-ra esetleg. A barna erdőtalajokon örülünk, hogy a 2%-os humusztartalmat találunk manapság, ami a talaj működésének a lelke. A szerves anyag az élet alapja, a táplálék a mikroorganizmusoknak, az tudja a tápanyagokat szolgáltatni, és ezekben a leromlott szerkezetű és alacsony humusztartalmú talajokban nem képes az élet, a talaj élet funkcionálni, egyáltalán megmaradni. A talaj élet hálózata az a különféle mikrobáktól egészen, akár a gerinces élőlényekig, magunkat is belevehetjük egyébként a talaj élet hálózatába, a baktériumoktól, a gombáktól, a különféle állati egysejtűeken, amőbákon, ostorosokon keresztül, a fonalférgeken át, az egészen parányi ízelt lábúakon keresztül, ezeknek az élőlényeknek a munkája teszi lehetővé azt, hogy a növények tápanyagokhoz jussanak. És a növények, ha nem jutnak megfelelő tápanyaghoz, akkor a termesztett haszon növényeinkben sem lesz benne megfelelő tápanyag.
Tehát mi sem jutunk megfelelő tápanyaghoz.
Tehát mi sem jutunk. És ugye ma a tápanyag ellátás, a trágyázás az nem az szűkítve néhány elemre. Általában nitrogén, foszfor és kálium az, amit fontosnak tartunk, mert attól még a növény általában növekszik, és egy paradicsomnak látszó tárgy fog keletkezni belőle, de az tápértékében elképesztően silány. És ez most már igaz a termesztett növényeinknek a 90%-ára, és ezt manapság tápanyag sűrűségnek szoktuk mondani, vagy tápelem tartalomnak, és a mikroelemek, amiket ezek a mikroorganizmusok képesek felszabadítani, azok nincsenek benne, vagy elképesztően hiányosak. És ez nagyon összetett, mert ugye ez a növényi betegségekre is hat. Tehát ebben a rendszerben minden mindennel összefügg. Egy növény sem tud egészségesen funkcionálni, vagy akár különféle kemikáliák nélkül túlélni, hogyha nem megfelelő a tápanyag egyensúly a növényben. És hogyha nem megfelelő a tápanyag egyensúly a növényben, akkor lehet, hogy kemikáliákkal még létre tudjuk hozni azt a növényt, de a végén ez mi bennünk fog lecsapódni, és mi válunk elképesztően egészségtelenné.
És egyébként anyagi szempontból is lehet ezeknek a problémáknak a következményeit látni? Tehát a zöldséggyümölcs árak összefüggenek ezekkel a folyamatokkal?
Elképzelhetőnek tartom, én az ilyen gazdasági elemzésekben nem annyira szoktam belefolyni, de mondjuk egy-egy aszályos évben, amikor a gazdák sokkal kevesebbet tudnak betakarítani, akkor természetesen megugrik a terményeknek az ára. Hogy ez a tápanyag sűrűséggel hogyan függ össze? Hát ugye a talajmegújító gazdákkal mi azt szeretnénk látni, hogy amikor ők egészségesebb talajokból, jobb tápanyagellátottsággal termelnek élelmiszert, akkor annak legyen egy másfajta árazása, hiszen most csak a mennyiséget nézzük, és a minőséget nem, amikor mondjuk egy felvásárlóhoz viszik a termékeiket.
Már többször említetted a talajmegújtó gazdákat.
Igen.
Van ez a kezdeményezés, ami itthon egy pár éve jött létre, hogyha jól tudom? Vagy már lehet, hogy régebb óta?
Igen, a talajmegújtó gazdák, most már ez több mint egy évtizedre nyúlik vissza ennek a társaságnak a tevékenysége. És eleinte hát egy néhány tucat gazda szeretett volna változtatni a jelenlegi gazdálkodási módszerein. Mindenkinek megvolt a maga motivációja. Volt, aki szeretett volna gazdaságosabban termelni a talaj kisebb mértékű bolygatásával. Van olyan gazda, aki az unokáira gondolt arra, hogy mit fog hátrahagyni, vagy azt szerette volna, hogy a gyerekeik, akik átveszik majd a gazdaságot, azoknak maradjon még termőtalaja, mint gazdálkodni tudnak. És...
Tehát akkor idős és fiatal gazdák is részt vesznek
ebben a filmben. Így van, így van. Tehát, hogy konkrétan a gazdatársadalomnak a teljes korosztályi spektrumát lefedi a Talajmegújító Gazdák Egyesülete. És eleinte egy baráti szervezetként, sorstársi, bajtársi szervezet volt ez, ahol a gazdák tanították egymást arra, hogy hogyan lehet talajmegújító módon gazdálkodni. És szépen fokozatosan 2018-ban alakult hivatalos szervezetté, tehát tulajdonképpen most már több mint fél évtizedesek vagyunk, és azóta elindult azok alapján, a tapasztalatok alapján, amiket megszereztünk az évek során, elindult egy kifelé kommunikáció is, és azt gondolom, hogy a regeneratív mezőgazdaságnak ma a legtöbb tapasztalattal rendelkező, leghitelesebb hangja vagyunk.
És mondtad, hogy volt egyfajta kifele, vagy van most már egyfajta kifele kommunikáció is, tehát az a célotok, hogy minél több gazdát ebbe bevonjatok, és meggyőzzetek, hogy ez a jó út, és hogy ezzel kapcsolatban mi a tapasztalat, tehát hogy van nyitottság?
Igen, van. A meggyőzés az nem annyira a mi műfajunk egyébként, tehát hogy mi csináljuk
nem
a
térítetek.
Dolgunkat, nem térítünk egyáltalán, hiszen az mindig magával hoz egyfajta ilyen rossz szájízt. Csináljuk a dolgunkat, tehát hogy azok, akik nálunk vannak gazdák, mindenki a megfelelő keretrendszerben talajmegújító elvek mentén gazdálkodik. A kifelé kommunikáció az pedig úgy indult, hogy évről évre nekünk évente kétszer vannak találkozóink, és a téli találkozó alkalmával 3 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy akkor most engedjük azt, hogy mások is belelássanak abba, hogy mi mind dolgozunk, és ebből alakult ki egy nagy konferencia,
ami most nemrég volt.
Aminek ugye most a 3. alkalommal volt az ilyen nyitott konferenciánk, egyébként már, ha jól emlékszem, akkor a 8. konferencia volt, talajélet konferenciának nevezzük, és hát 1000-es tömeget mozgatunk most meg, tehát rendkívül nagy az érdeklődés, ami már tavaly is az volt, de idénre különösen, hiszen most már politikai irányból is van elmozdulás, és a támogatási rendszerbe, az agroökológiai támogatási rendszerbe most már, hál' Istennek, díjazzák ezeket a gyakorlatokat.
Ez nagyon jó hír. Pont akartam kérdezni, hogy mielőtt egy picit rátérünk a megoldásokra, vagy így a regeneratív mezőgazdaságnak a jellemzőire úgymond, hogy milyen fajta támogatás van ezzel kapcsolatban, vagy ennek érdekében, akár kormányzati szinten, akár Európai Uniós szinten, tehát hogy mennyire tud valaki ebben nem csak önerőből, hanem akár más forrásokból is segítséget kapva elindulni.
Igen, most egyre nagyobb a támogatás. Egyrészt a kutatásfejlesztési projektek szintjén is, tehát hogy egyre több a mezőgazdasági egyetemen indulnak el, vagy folytatódnak ezzel kapcsolatban kutatások. Tehát hogy azért most már erre egyre nagyobb keret áll rendelkezésre, ami nagyon örvendetes, és ott, ahol, tehát régebben is voltak kisebb-nagyobb elmozdulások ebben a témában, de általában forráshiány miatt ezek vagy nagyon picik voltak, vagy nagyon korán elakadtak. És ez most nagy változásban van. Számos olyan kutatás indul, meg néhány éve már tart is, ahol például a évtizeden túlnyúló talajmegújító gyakorlatot alkalmazó gazdáknak a területét hasonlítják össze a szomszédos, hagyományos gazdálkodás a folytató gazdák területével, és rendkívül jó eredményeket látunk a sok talajparaméter szempontjából. Tehát ez az egyik. A másik, ami pedig a gazdákat illeti, akik ezen az úton járnak, őnekik most már lehetőségük van arra, hogy a földalapú támogatási rendszerbe, külön az agrárökológiai programba, hogyha bevállalnak például no-tilt, vagy takarónövények használatát, ugye zöldítés az korábban is
volt. A no-til az magyarul...
A no-til az azt jelenti, hogy nem használnak semmiféle mechanikai bolygatást a gazdák. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen úgy lehetne leegyszerűsíteni, hogy csak vetnek és aratnak. Uh-huh. Van egy speciális direktvetőgép, ami bolygat, tehát nem kell magágyat előkészíteni. Rengeteg cég van, akik különféle technikákat, technológiákat kifejlesztettek arra, hogy ez a mag az úgy legyen elhelyezhető a bolygatatlan talajba, hogy tényleg legyen neki talajkontaktja, és ki tudjon fejlődni. Ugye a till az a tillage-ből jön, uh-huh. ami a művelést jelenti, és akkor a no-till az a no-tillage, vagyis hogy a nem művelést jelenti, csak ugye ezt nem szoktuk így mondani, hogy és akkor én nem művelek, tehát hogy nyilván ezt is lehet, de... És ez egyébként tényleg, hogy ezt így kibontsam, ez ilyen teljesen radikálisnak hangzik a megszokott gyakorlatokhoz képest, és nem ritkán halljuk azt, hogy hát ha már 1000 évvel ezelőtt is így csinálták, akkor ez biztos, hogy jó, és sajnos nem, uh-huh. hiszen pont, hogy a bolygatás az, ami elhozza a civilizációknak az összeomlását, vagyis a bolygatás hatására történő erózió. Tehát, és tényleg, tehát gyakran hallom pont ezt a számot, hogy 1000 éve, uh-huh. is így csinálták, és pont 1000 évesek a ciklusai a civilizációk összeomlásának, és van 1000 év, mire regenerálódik a talaj. Persze ez egy átlagos szám, nyilván vannak olyan civilizációk, akik tovább kitartottak, vannak, akik kevesebb ideig. Tehát, hogy a no-till az ez, és hiába, tehát, hogy hiába mondjuk azt, hogy igen, és az öreg apám is ásott, és már az elején is szántottak, és semmi baj nem lett belőle.
Még.
Lett, és hogy ezt kell valahol megértenünk, és az a szépsége, hogy ez valóban működik, és ráadásul sokkal gazdaságosabban, hiszen nem csak az állami támogatásból nyerhetnek ezáltal a gazdák, hanem rendkívüli mennyiségű pénzt is meg tudnak a költségoldalon spórolni. Kevesebb gázolajat, jelentősen kevesebb gázolajat használnak. Lehet, hogy valamekkora termés kiesés, főleg a kezdeti években, de ez sem mindig és minden körülmények között jellemző.
Hát meg ugyebár, ahogy említetted, az is lehet, meg az is lenne a cél, hogy ezek a termékek egyfajta ártöblettel rendelkeznek, tehát hogy piti drágábban kerüljenek a piacra, mert azért minőségibbek, mind beltartalmilag, mind akár kinézetre, tehát mind hogy ezek azért olyan termékek, amik az átlaghoz képest jobbak.
Igen. Hát ezt egy átmeneti időszakban el tudom képzelni. Abszolút. Egyébként. Én azt gondolom, hogy néhány évtized leforgása alatt ez lesz a fő irány. Tehát, hogy nagyon ritkán
ezzel fogunk... kapcsolatban optimista vagy?
Tehát? Hogyne, hát nincs más választásunk.
Hát igen, az a kérdés, hogy igen, a szakértő ezt így gondolja, és ebben hisz, és nincs más választás. Tehát klímaváltozásról is lehetne ilyen példákat hozni, hogy egyértelműen ezt meg ezt kéne csinálni, de hogy nem történik. Most nagyon sok pozitív példát hoztál, tehát hogy ennek nagyon örülök, hogy sok minden történik, de hogy akkor tényleg úgy látod, hogy ez a... Még itthon is ez a kifutás irány.
És ennek gazdasági előnye is van. Tehát szépen fokozatosan, pláne egy generációváltással ez változni fog. Most még azért nehéz, mert hogy nehéz olyan dolgot csinálni, amit a többség nem csinál. Nehéz hát úgy belevágni. De amikor már egyre többen vannak, és azért én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan gazda van, aki ne hallotta volna azt a kifejezést, hogy no-till. Lehet, hogy megvan a véleménye róla, és nagyon kampányol amellett a módszertan mellett, amit ő ma még használ.
A megszokott mellett.
A megszokott mellett. De amikor egyre többen változtatnak, akkor egy idő után már ilyen kimaradok érzés lesz. És most is zseniális gazdák, akik már olyan a talajvédő technikákat alkalmaznak, amik már nagyon sokat tesznek az erózió védelem érdekében, és nagyon jól ismerik a talajukat, és összhangban vannak vele, még ők is hezitálnak, hogy bemerjék vállalni, vagy nem merjék bevállalni, mert az ismeretlentől való félelem az egy óriási kockázat önmagában, vagy kockázatnak látszik. És tényleg meg is van a kockázata, mert teljesen új dolgokat kell megtanulni. Egy gondolkodás, tehát a legfontosabb változás az a fejben történik.
A szemléletváltás.
Szemléletváltás, mert egy olyan radikális gondolkodásmódbeli változást igényel. Sokkal inkább összhangba kell kerülni a területünkkel, a talajunkkal, hogy a megfelelő időben a megfelelő dolgot csináljuk. Amire egyébként a gazdák alapvetően képesek,
Csak egy másfajta működésmódban.
És döntéshelyzetekben gyakran azonnal kell cselekedni, és valamennyire előre látni.
És amikor egy gazda úgy dönt, hogy elindul ezen az úton, említetted, hogy talajtakarás, meg no-till, de hogy mik azok a dolgok, amikkel kezd, meg hogy hova lehet ezt még fejleszteni? Tehát, hogy mik az aranyszabályai, úgymond, ennek a típusú gazdálkodásnak?
Akik nem mezőgazdasági háttérrel jönnek, hanem mondjuk azt mondják, hogy nekik elegük van abból a mókuskerékből, amiben előtte voltak, és kiszállnak mondjuk valamilyen IT-s világból, és azt mondják, hogy vesznek 40-100 akármekkora hektárt.
Vidéken újrakezdés címszóval.
Vidéken újrakezdés, nagyobb léptékben újrakezdés címszóval. Azok gyakran fejest ugranak, és elkezdenek teljesen művelés nélkül gazdálkodni, és nem ritkán sikeresek. Akik mezőgazdasági háttérrel, akár olyan jellegű oktatási rendszerből kikerülve, vagy már néhány évtizedes tapasztalattal érkeznek a talajmegújítás küszöbére, ők nehezebben ugranak fejest, ők inkább fokozatosságra törekszenek, és először sekélyművelést alkalmaznak, forgatásmentes művelési módokat, amivel már nem dúrják föl, nem forgatják föl, nem bolygatják meg ezt az egészet. Ugye a szántásnak az egy nagyon nagy hátránya, hogy 30 cm mélyen felforgatja az egészet, ami alul volt, az felkerül, ami fönt volt, az lekerül, és azok az élőlények, akik itt egy spektrumon vannak, azoknak az élettere teljesen megváltozik, a porustér teljesen összeszabdalódik. Ugye a talajban a úgynevezett hikacsok, pórusok vannak, amikben minden zajlik, ami a talaj talaját teszi. Az egész élő rendszer egy ilyen labirintus hálózaton keresztül teszi lehetővé a víz, a tápanyag és a levegő ellátást, és ott élnek a mikroorganizmusok. És amikor ez agyon van diribdarabolva és szabdalva, akkor borul a rendszer. És akkor, hogyha csak egy kicsit sekélyen tárcsáz, akkor már sokkal kevésbé intenzív a bolygatás. Akkor vannak ilyenek, hogy mulcshagyó művelés, ahol már nem viszik el az előző évi kultúráknak a szármaradványát, hanem a felszínen hagyják egyfajta takaróként. Akkor már nem tudja úgy elmosni a víz, mert lefékezi a talaj felszínén lévő szerves anyag a vizet, nem tudja úgy felkapni a szél, a víz sokkal könnyebben be tud szivárogni a talajba.
A CO2 megkötés szempontjából, mert ez mindig így felmerült bennem, hogy tehát a klímaváltozásnak azért nyilván egy nagyon komplex téma, és sok ányalata van, de mostanában elkezdtem ezen gondolkozni, hogy az idők, hogy mennyit bocsátunk ki, de az a másik is, hogy mennyit tud megkötni minden, ami meg tud kötni CO2-t. Tehát, hogy az, hogy a talajok ilyen állapotban vannak, az lehetséges, hogy azt eredményezi, hogy nem tudunk annyi CO2-t megkötni. Tehát nyilván probléma az is, hogy sokat bocsátunk ki. De lehet, hogy ugyanakkor a probléma az, hogy nem tudja megkötni a talaj, meg a...
Igen, rátapintottál. Egyrészt így a lényegnek így egy jelentős részére, másrészt meg a téma bonyolultságára. Ami a CO2, tehát hogy a CO2-re úgy tekint, ugye a széndioxidra, mint valamiféle mumus.
Igen.
Tehát így a széndioxid az most egy óriási nagy ellenség.
És ki kell szedni az atmoszférából, gépekkel.
És közben pedig a széndioxid az életünk eszenciája. Mindannyian alapvetően széndioxidból épülünk fel. Tehát minden szén, ami a testünkben van, a szárazanyag tartalmunknak majd a fele, az a levegő széndioxidjából származik, és a növények azok, akik ezt meg tudják kötni, és amikor mi bármit megeszünk, az a szén, az egy növényből jön. Ha húst eszünk, akkor is, mert az az állat ette meg akkor azt a növényt. És ami a széndioxid megkötést illeti, ugye ez a fotoszintézis. Ez a motorja mindennek, ami él és mozog ezen a világon, sőt, még az autónknak is, hiszen a bányászott fosszilis tüzelőanyagok is valaha volt életnek a maradványai. És tehát, hogy minden, ami most energia, hát nyilván nem minden, mert ott van a szélenergia, stb., vagy a napenergia, amit ugye most már egyre inkább alkalmazunk. Nem akarom elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, hanem a szénmegkötésről szeretnék még pár mondatot mondani, hogy egy egészséges növény teljes kapacitásában tud széndioxidot megkötni. Tehát a fotoszintézis képességének a teljességét tudja használni. És ennek a szénnek, amit ő megköt, egy nagyon nagy részét arra használja, hogy ugye felépüljön maga a növény, hogy egészséges gyökérzetet tudjon létrehozni, hogy gyönyörű, erős a föld feletti részeket, földfelszín feletti részeket, szárat, leveleket, virágot, termést tudjon alkotni. Emellett a megkötött széndioxidnak egy jelentős részét, 20-30-40%-át arra használja, hogy különféle gyökérváladékok formájába a talajba pumpálja, a talajba beleengedje, és ezzel táplálja a talajnak a mikrovilágát. És ezáltal irányítja a saját tápanyag felvételét. És amikor amikor a műtrágyákkal egy rendkívül szegény, elszegényedett, élettelen talajban termesztünk növényeket, akkor ő nem képes a fotoszintetikus kapacitásának a nagy részét kihasználni. Nincsen arra szükség, hogy ő szenet pumpáljon bele a talajba, és táplálja a mikroorganizmusokat, mert ő megkapja infúzión azt a táplálékot, amiből ő valami
kihoz
kukoricának látszó tárgyat tud kihozni magából. És hogy ez miért olyan fontos? Ez azért nagyon fontos, mert ugye korábban beszéltünk a talaj humusz tartalmáról. És a talaj humusz tartalmát azt a mikroorganizmusok adják. Egyfelől a talaj mikroorganizmusoknak az elhalt darabkái, tehát egy baktériumnak a sejtfala, ez a milliméternek az ezred része nagyságú dolgok jelentik a talajtartós humusz tartalmát. A másik pedig a mikroorganizmusok, főleg baktériumok és gombák által kiválasztott ragasztóanyagok, amik összetartják a talajszemcséket, és ahogy ezek a talajszemcsék összeállnak, elzáródnak ezek a bakteriális, a anyagcsere termékekből keletkezett film rétegek a talajszemcséken. Tehát, hogy ahhoz, hogyha azt szeretnénk, hogy növekedjen a humusz a talajban, ahhoz nem elég csak növényeket termeszteni, vagy a felszínen otthagyni a szerves anyagot. Azok mind elillannak. Hanem az kell, hogy élet legyen a talajban, mert az fogja felépíteni a talajnak a humusz tartalmát. Tehát, hogy rendkívül összetett ez a rendszer, és lépésről lépésre arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb műtrágyát használjunk, minél kevesebb vegyszert használjunk, és minél kevésbé bolygassuk a talajt, mert akkor tud a talaj élet helyreállni. És csak akkor tud szénmegkötés megvalósulni, csak akkor tud a talaj szerves anyagtartalma növekedni, és csak akkor tudunk tápanyagban gazdag élelmiszert előállítani.
Tehát a klímaváltozás egyik potenciális megoldása a talaj megújítás és regenerálás is, ezt így kijelenthetjük.
Elképesztően fontos része.
Erről eleget beszélnek egyébként a... Nem tudom, hogy erre van a rálátásod, a klímakutatók, klímatudósok, akik ezzel foglalkoznak?
Nekem laikus véleményem van erről, az vagy hát így rálátásom. Tehát nem szoktam annyira elmerülni ebben a témában, mert egyszerűen az embernek annyi ideje van, amennyi, és a saját terület. Nyilván, ugye, hogyha kellően informáltak szeretnénk lenni, akkor minden témában, amihez kapcsolódik, valamennyire el kell merülni, és elképesztő, hogy valójában a talaj témaköre az mennyire sok mindenre ráhat. Én azt gondolom, hogy a szélsőséges időjárás az, inkább úgy mondanám, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez a széndioxidnak és a különféle üvegházhatású, klasszikus üvegházhatású gázoknak köszönhető. Ugye itt a metánról is szoktunk beszélgetni, vagy akár a dinitrogénoxidról.
Tehát, hogy a talaj minőség is tudja befolyásolni a szélsőséges időjárási
körülmények. Uh-huh. És szerintem itt a vízháztartás egy fontosabb aspektus, vagy fontosabb, mint gondolnánk. Tehát az a talaj, amelyiknek 6 helyett mondjuk 1% a humusz tartalma, az lényegesen kevesebb vizet tud megtartani. És annak a víznek valahol lennie kell. Ez az egyik. A másik meg, hogyha a talajon nincsen növényzet, vagy azon a talajon szegényes a növényzet, akkor ott a mikroklíma teljesen más. Hát ezt saját magunk is tapasztalhatjuk, hogy egy erdőben mennyivel hűvösebb van. Vagy akár otthon a gyepen reggel, ha ugye mostanában már nyáron nem mindig van harmat, de hogy alapvetően még vagyunk egy páran, akik láttunk harmatot nyáron. Tehát, hogy ezek azok a nedvesség csapdák, amik itt tudják tartani, és a vízkörforgást, a helyi szintű, lokális vízkörforgást rendben tudják tartani. A talaj egyfajta szivacsként működik, ami meg tudja tartani a vizet. De csak akkor, hogyha van benne szerves anyag.
Azért akartam ezekre kitérni egy kicsit, mert hogy ebben is nagyon látszik, szerintem, hogy mennyire fontos a rendszer szemlélet az ilyen problémáknál, kihívásoknál, és hogy mivel ezek ennyire komplexek, ezért csak rendszer szemlélettel lehet őket is megoldani.
Igen.
És van egy téma, amit már egy picit érintettünk az elején, de arra mindenképpen szerettem volna kitérni, ez pedig a szintén mostanában eléggé felkapott lett, lehet, hogy az én buborékomban, mert én táplálkozással is foglalkozom, meg életmóddal, tehát ez a talajminőség és a mi bélbaktériumjaink közti kapcsolat, tehát hogy egyre többen azt mondják, hogy az, ami a talajban van, az megjelenik a mi bélrendszerünkben is. Egyébként elég egyértelmű, mivel amit eszünk, azzá leszünk, és ha belegondolunk, hogy mennyi bélbaktériumunk van, akkor igazából jó szénből is állunk, de azért nagyon nagyban meghatároznak minket a bélbaktériumjaink is. És hogy nemrég kiadtatok egy könyvet a Talajmegújtó Gazdák Egyesületével ebben a témában, és fordítottatok, és kiadtatok, és egy kicsit mesélsz erről, hogy igazából mi van ebben a könyvben, és hogy mit tudunk erről, mert ez egy elég új tudományterület, ha jól tudom.
Igen. Hát ott itt van belőle ugye egy példány, mert hogy szerettél volna belőle egyet, úgyhogy elhoztam neked. Ennek ugyanaz a szerzője, aki a Talaj, a civilizációk eróziója című könyvet szerezte, David Montgomery, és ezt közösen írták a feleségével, Anne Bickley, aki egy betegség kapcsán fordult a táplálkozáshoz, illetve saját maga szerette volna megterjeszteni a zöldségeket otthon. És a könyv az azzal indít, hogy Seattle-ben vettek egy házat, és annak rendkívüli módon degradált volt a talaja. Tehát így sivár. Álmodozott Anne, hogy majd itt egy gyönyörű kertet fog létrehozni, és egy nagy sivárság fogadta, és ebből épített föl egy nagyon szép kertet. És ugye addigra a férje az már egy több könyves szerző volt, és mondta a feleségének, hogy figyelj, szerintem írjál erről egy könyvet. Ő egyébként biológus, és sok tudományos ismeretterjesztő dologgal foglalkozott.
Ez egy saját sztoriból indul.
Egy saját sztoriból indul, igen. És ehhez a könyvhöz óriási mennyiségű szakirodalmat átböngésztek, és összeraktak egy képet arról, hogy mennyire fontos, hogy a saját belső kertünknek nevezték el a bélrendszert és az abban tevékenykedő mikróbákat, és párhuzamokat vontak a között, hogy a talaj és a talaj mikroorganizmusai hogyan működnek, hogyan teszik elérhetővé a tápanyagokat a növények számára, hogyan biztosítják a talaj egészséges működését, és ezt párhuzamba állították a bélrendszerünkkel, és hogy mennyire hasonló rendszerek működnek a belünkben, úgy fogalmaztak, hogy ha kifordítanánk a belünket, akkor olyan lenne, mint a talaj, meg ahogyan a növények gyökerei működnek. És számos kutatás létezik arra vonatkozólag, hogy hogy a mikrobiomunknak az egészségét mennyire befolyásolja az, hogy mennyire vagyunk talajkapcsolatban. Ilyen egyszerű kutatásoktól kezdve, hogy vizsgáltak gyerekeket, akik háziállattal együtt éltek otthon, és olyan gyerekeket, akik nem. És az, aki napi szinten megdögönyöz egy kutyát, egy macskát, kint játszik, koszos, azoknak a gyerekeknek sokkal egészségesebb.
Van egy ilyen könyv, hogy a piszok jó.
A piszok jó, igen. Egy kedves ismerős Morosz Kati azt szokta mondani, hogy van a tiszta gyerek és a boldog gyerek. És ugye van a tiszta gyerek és az egészséges gyerek. Illetve olyan kutatások is vannak, ahol például egy finn kutatócsoport azt vizsgálta, meg szerette volna nézni, hogy hogyan hat a talaj mikrobiom az ember bélrendszerében lévő mikrobiomra. És fogtak egy csoport embert, akik minden nap háromszor bele merítették a kezüket, átdörzsölték egy ilyen talajos, komposztos egyveleggel, és utána csak leöblítették, de nem mosták meg szappannal, és ezt megcsinálták minden étkezés és lefekvés előtt. És volt egy kontrollcsoport, akik meg minden nap, ahogy azt kell, alaposan kezet mostak.
De nem érintkeztek a talajjal. A másik?
Nem, gondolom, ők élték a megszokott életüket. Igen. És utána a kísérlet, ha jól emlékszem, egy hónapig zajlott, és utána megszekvenálták a mikrobákat a bélrendszerükben, és azt találták, hogy egyrészt sokkal diverzebb vált az alatt a rövid idő alatt is a bélrendszerben a mikrobális közösség, illetve megjelentek olyan fajok, akik egyébként a talajban is benne vannak. Itt részletesen ki van fejtve ennek az egésznek a működési mechanizmusa, hogy milyen mikroorganizmusok találhatóak, mekkora az átfedés, és hogy hogyan tudja táplálni az egészséges talajban termesztett egészséges zöldség a mi belső kertünket is.
És egy nem gazda számára egyébként mi a úgymond a helyes út, hogyha ez a téma érdekli. Tehát, hogy vegyen egy telket és kezdjen el termeszteni. Nyilván ezt nem mindenki teheti meg, de egyébként ez is szerintem egy jó tanács lehet. De hogy az, aki viszont nincs erre most lehetőség, vagy egyébként nem annyira érdekli, de szeretne azért valamit tenni az ügy érdekében. Mind a talajok megóvása, mind akár egyébként a saját belső egészsége szempontjából. Hogy neki mit mondanál?
Neki nincs könnyű dolga. Tehát aki nem szeretne élelmiszert termeszteni, az nyilván ne termesszen élelmiszert, de mindezek mellett van ez az irány, hogy egyre többen indultak el ezen az úton, hogy megbízható forrásból saját maguk által legalább valamennyi. Tehát egy balkonláda is már tud ehhez hozzátenni, vagy egy kis a városi közösségi kertben egy parcella. Tehát az egy nagyon jó irány. Hogyha valaki ebbe az irányba nem szeretne elmenni, ő pedig nézze meg, hogy honnan veszi. Tehát, hogy akkor keresse meg azt a gazdát, akinek a szemébe tud nézni, aki elmondja, hogy ő hogyan termesztette a zöldségét. Tehát, hogyha már valamekkora mennyiséghez hozzájutunk, és számos, főleg itt a főváros környékén, számos olyan dobozos rendszer működik, ahol ezeket a talajmegújító technikákat alkalmazva, akár egy no-till zöldséges, ebből is most már egyre több példa van, vagy akár egy bio zöldségtermesztő gazdaságból, egy biodinamikus gazdaságból vegye meg a zöldségének legalább egy részét. Szerintem ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy csökkentsük le minél inkább a nagy távolságokat utazott, a spanyol üvegházkomplexumokból származó szezonon kívüli zöldségeket.
Ami ja, egyébként és... nagyon sok más fenntarthatósági problémára is megoldás. Ez a tanács úgymond, vagy ez az útravaló, ez más adásokban is elhangzott, mert nyilván az ökológiai lábnyom szempontjából, a biodiverzitás szempontjából, a gazdák, tehát a gazdasági szempontok miatt is ez egy nagyon előnyös döntés.
Igen.
És ha valaki mezőgazdaságban otthon van, akár ez a végzettség, és most kezdi a szakmát, vagy már benne van jó régóta, azon kívül, hogy nézzen utánatok, a Talajmegújtó Gazdák Egyesületének mit tudsz javasolni? Vágjon bele?
Természetesen. Tehát, hogy kezdjen el tanulni. A YouTube Egyetem az egy kiapadhatatlan forrás. Rengeteg információ a rendelkezésre, most már azért magyar nyelven is. Tehát kövesse a erre szakosodott azért most már jó néhány podcast is van, a Hektár Podcast, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének a tevékenységét. Vegye meg a könyveket, amiket kiadtunk, olvassa el. Én is... Jöjjön el a konferenciánkra. Én is rendszeresen tartok előadásokat, tehát engem is meg lehet hívni, hogy erről részletesebben meséljek, akár kiskerteseknek, akár olyanoknak, akik nagyobb léptékben gazdálkodnak. És tegye meg az első lépést.
Hát az a tájékozódás, és
az
aztán,
a tájékozódás.
Aztán talán a kapcsolódás. Mm. Tehát, hogy olyan emberekkel, akik már előrébb vannak ebben, és tud tőlük tanulni.
Így van. Ezt nagyon-nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert nagyon sokat tud adni az, hogy van egy támogató közösség, egy olyan társaság, ahol ilyen információkhoz hozzá lehet jutni. Hiszen tényleg azt látom nagyon sok gazdán, hogy elképesztő sok az információ, és a problémának a komplexitása pedig óriási, és valóban nem könnyű megtalálni a mindenki számára, vagy az egyén számára a megfelelő ösvényt ebben. És ez pontosan a kapcsolódások és a tájékozódás tudja fokozatosan meghozni. És elsőre ez nagyon túl sok lehet, hogy így az ember megrémül tőle, mert nem áll össze a kép.
De minél hát többet, sokkoló.
Sokkoló, igen. Nekem ez az overwhelm jutott eszembe, hogy így letaglóz. És minél többet foglalkozunk egy témával, minél jobban elmélyülünk vele kapcsolatban, minél több mindenkivel beszélgetünk, gazdaságlátogatásokra érdemes elmenni, amikor az ember tényleg meg tudja tapintani, és élőben látja azt a talajt, azokat a technológiákat, akkor hatalmas változások tudnak elindulni a megértésben és a cselekvőképességben.
Hát meg, hogyha látja, hogy ez tényleg van valóságban is működik, nem csak könyvekben, meg kutatásokban
így van
leírva, hanem egy hozzá hasonló ember ezen már túl van ezen a részen, és tud neki támogatást nyújtani. Közösségi cselekvés az egyébként nagyon sokszor szintén feljön többi adásban is. Tehát anélkül egyedül nagyon nehéz ilyen komplex problémákkal szembenézni, és megoldásokat találni rájuk.
Igen. Tulajdonképpen a mintázatok tekintetében minden ilyen probléma, amivel szemben állunk, teljesen hasonló.
Abszolút. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is.
És a nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! A műsor támogatója a KNTH Életre Való Program, a KNTH új fenntarthatósági kezdeményezése.